folytatjuk a Kulturálét itt a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, Perényi Zsófia Tudatos Vásárlók Egyesületének tagja a mai vendégünk, és Zsófiával fejtegetjük itt a tudatos felhasználás, tudatos vásárlás, közösségi gazdálkodás különféle perspektíváit, és hát pont itt a fagykárokról kanyarodtunk ide, hogy egyrészt nincsen egyszerű dolga a gazdáknak, folyamatos sokféle igényeket kell kielégíteni, folyamatosan napra késznek kell lenni a saját közösségükkel való kommunikációban, és látjuk azt is, hogy milyen csodás közösségek alakulnak itt ki egy-egy gazdag köré, vagy egy-egy ilyen kis törzs közösség. Nekem valahogy így bejött a képzeteim közé az, hogy ez egy picit olyan, mint hogyha egy falu kezdene úgy újra kirajzolódni ennek a nyomán, ennek a projektnek a nyomán.
Igen, hát mondjuk lehet, hogy kicsit messze laknak a gazdától maguk a vásárlók, de mindenképpen vannak is olyan tervek, van egy olyan gazdaságunk, ahol rendszeresen vannak gazdaságlátogatások, és ők például terveznek egy kis vendégházat, ahova majd így a tagoknak le lehet menni, ott tölthetnek pár napot, kicsit megtapasztalhatják, hogy milyen a környék, ahol ők laknak, és azt is látom, hogy ezek az átadópontok nagyon fontosak lehetnek akár városon belül, ahova mennek a családok a zöldségért, egyéb termékekért, mert megismerik egymást. Ez nagyon érdekes tapasztalat, hogy közel laknak, de nem találkoznak, és ott ezen a általában csütörtöki alkalmon találkoznak, és akár annyira megismerik egymást, hogy beosztják, hogy nem tudom, jövő hét csütörtökön én nem tudok menni, akkor segíts nekem, vagy hazaviszem neked este. Tehát helyben is alakulnak ki kapcsolatok, de talán ez az egyik legfontosabb, amit látunk, hogy nagyon fontos, hogy a városi fogyasztók a gazdákkal közvetlenül tudnak kapcsolódni, mert így értik meg ezeket a problémákat, hogy mi történhet egy gazdaságban, milyen nehéz nekik a mindennapi élet, hogy ők mennyit dolgoznak azért, hogy mi jó minőségű élelmiszerhez jussunk, ezt sokan nem látják, és ami egy fontos része ennek a közösségi működésnek, hogy mindig lehet értékelni az évet, évvégén. Van, aki mondjuk kérdőívet küld ki, de sokszor ilyen közösségi alkalmak vannak. Abban a gazdaságban, ahol én tag vagyok, egy étterembe találkoztunk, ahol a zöldségekből főztek, amiket ők termelnek, és megbeszéltük, hogy milyen volt az év, és nekem ez mindig olyan nagy élmény, hogy bemutatják például a költségvetést is, ami Magyarországon azért valljuk be furán hangzik, hogy valaki ennyire átlátható és ennyire közösségi, hogy pontosan elmondja, hogy mennyi volt a fizetése, mire költött, milyen nehézségek voltak, és általában pont az jön föl, hogy a tagok javasolják, hogy rakjatok már bele több fizetést, hát reggeltől estig kint vagytok, hát miért ennyit vesztek ki ebből az egészből?
Elképesztő igénybevétel egyébként az agrár bármelyik szektorában is dolgozni. És mit jelent ez a felhasználói árakat nézve? Mert azért nem is tudom, volt egy mondatod, Dani, hogy ez ilyen...
Hát, hogy a magyar társadalom árérzékeny. Igen, tehát, hogy... ugye én szoktam ide a Csörsz utcába járni a biopiacra, és azért néha én is úgy vagyok vele, hogy
igen,
na, na jó, hát ezt azért
termelői piacokon azért úgy látunk erősebb árakat. Én is szoktam piacra járni, nálunk is a klasszik szombati piacozás van, és azért érződik az, hogy a megszokott hipermarketekhez képest azért egy ilyen másfélszeres árral biztos, hogy dolgoznak a termelők.
Jó esetben,
de, tehát ez most de, az alját
de
mondtam.
Miért? Azt is mondta, hogy miért?
Igen.
Azt látjuk, hogyha itt csak a közösségi gazdaságokat nézzük, hogy a biopiacnál lehet, hogy kicsit olcsóbbak, de mondjuk nyilván egy ilyen bolti árnál átlagos piacnál ez drágább lesz, bár egyébként szerintem, ahogy a zöldségárak emelkednek, most már közelítünk is ahhoz, tehát hogy nincs is nagyon sok különbség. Fontos, hogy itt családok megélhetéséről van szó, tehát ők csak a közösségnek termelnek, máshova nem adnak el, fenntartanak egy környezetet, egy biogazdaságot, ami ugye nagyon jó a természetnek is, klíma tudatos, tehát hogy ezek a dolgok, amiért fizetünk, ezt támogatjuk, azt szeretnénk, hogy ők fent maradjanak, hiszen ők nehezen veszik fel a versenyt a nagyobb cégekkel, akik beszállítanak mondjuk zöldséget a hipermarketekbe, tehát fontos, hogy akinek ez egy célja, hogy ezek a kis gazdaságok, akik ilyen jó minőségbe termeljenek, fönnmaradjanak, így tudja őket támogatni.
Picit visszaugranék az időben a 80-as évek végére, amikor nekem nagybátyám Svédországban élt, és egyébként ő fizikus végzettségű, és 4 családdal együtt fogta magát, és kiköltözött Közép-Svédországban vidékre, és elkezdtek egy ilyen gazdaságot létrehozni. Ezek mind műszaki értelmiségiek voltak, műszaki értelmiségi családok, nagy földet megvettek, és próbáltak ott. Hát én voltam ott, mint 87-ben, ez nekem az gyerekként óriási élmény volt, hogy augusztus közepén volt az Eper szüret, tehát az egy nagy élmény volt.
Legjobbkor mentél.
Ami kevésbé vidám, hogy azért ez nem ment. Tehát a svédeknél sem ment. Tehát szépen lassan visszamentek tanítani egyetemre, visszaköltöztek a városba, és egy család maradt ott a nagybátyám egyébként, de hát ő sem főleg ebből élt. Tehát, hogy azért vannak ebből olyan történetek is, amik nem annyira vidámak, de közben tudok én is, de talán te is tudsz, Zsófi, mondani olyan példákat, ahol viszont ez nagyon működik, mert van egy másik ismerősöm, ő Franciaország mellett él, kiköltöztek, és földeket bérelnek Lyon mellett, és nagyon-nagyon jól megélnek Franciaországban ebből. Igaz, rengeteget dolgoznak, tehát az egész család ebben dolgozik, de tényleg jó középpolgári színvonalon élnek Franciaországban, és ők nagyon-nagyon sok étteremnek adnak el, és nagyon komoly gasztronómiai igényű helyeknek adnak el alapanyagot.
Hát pont a francia példát mondtam volna egyébként. Igen. Mi is tőlük tanultuk, amikor 2009-ben idejöttek egy ilyen francia gazdaházaspár, meg fogyasztói házaspár, akkor őket vittük el a biopiacra gazdákhoz, és ők meséltek arról, hogy ez hogyan működik. Franciaországban több ezer ilyen gazdaság van, és ott ez egy ilyen mozgalommá vált, úgy hívják őket, hogy AMAPOK, Szövetség a Paraszti Mezőgazdálkodás Fenntartásáért, hogy a fogyasztók támogatni szeretnék ezt a jó értelembe vett paraszti mezőgazdálkodást, azokat a gazdákat, akik együtt élnek a természettel, termelnek, jó minőségbe termelnek, és csatlakoztak melléjük, és igen, kiállnak mellettük, tehát, hogy ott ez egy ilyen kiállás is, hogy ilyen gazdaságoktól vásárolok. Nyilván ugye mi jó minőségű élelmiszer a másik mozgatórugója mindig ezeknek, tehát azt látjuk most már, hogy érzik az emberek a különbséget, kicsit Magyarországra is visszautalva, hogy milyen az ipari élelmiszer, és milyen mondjuk egy ilyen nagyon kis léptékben termelt jó minőségű zöldség, tehát hogy talán ez is van mögötte, hogy kezdjük érezni, hogy mi az, ami jó, mi az, ami kell az egészségnek, mi az, amit enni akarunk.
Kezdjük érezni?
Hát igen, én pont egy ilyen kérdést akartam nektek feltenni, és direkt nem csak Zsófinak, mert ő nyilván ebből a perspektívából látja ezt a dolgot, hisz, és egyesületi szinten vállaltak valamit, de hogy mi egy kicsit így a felhasználói oldalról is itt vagyunk, hogy látjátok, hogy ez a modell, ez így szélesíthető, vagy egyszer talán majd eljön az az idő, hogy így fel tudják váltani, vagy fel tudja váltani ez a jellegű modell, vagy így nagyobb teret tud kapni ez a modell, és nem csak a úri hóbortja lesz annak a rétegnek, aki kicsit klímaszorongásban van, vagy bármilyen aktuális érzékenységgel bír a világ dolgai iránt.
Válaszoljak én, vagy te válaszol, Zsófi?
Hát kezdte.
Szerintem ez Magyarországon nagyon nehéz, mert én azt látom, mint egyébként nekem édesanyám és a bátyám is, hogy agrármérnök, tehát, hogy a nagy gazdaságok országa Magyarország. Itt mai napig név nélkül óriási földbirtokosok vannak, akiknek nem ez az érdekük, hanem a volumen az érdekük. Mm. Tehát egy most bocsánat, hogy Csányi Sándort idehozom, de teljesen meg tudom érteni, hogy ő, aki irgalmatlan földterületekkel rendelkezik. Nem biztos, hogy az leveg a szeme előtt, hogy kiváló minőségű cékla teremjen egy kis biogazdaságban, hanem az, hogy legyen nem tudom hány tonna kukorica az egyébként kiváló Mohács környéki földjeiről. Tehát ez nagyon ellene dolgozik. A másik pedig, ami ellene dolgozik, az a vásárlóerő. Tehát, hogy itt azért én azért hoztam szóba, meg te is szóba hoztad, tehát, hogy persze ez nagyon jó, de hát, hogyha valaki 280 ezer forint nettót visz haza, akkor neki igenis számít, hogy ez a cékla az 350 forint, vagy 700 forint. Uh-huh. És nem fogja tudni megvenni. Jól látom, vagy nem?
Hát azt azért mi is látjuk, hogy nem mindenkit ez a modell fog kiszolgálni, tehát hogy jó lenne az, hogyha több ilyen gazdaság lenne, és én kicsit azt is látom, hogy amióta látjuk azt, hogy milyen egészségügyi problémáink vannak, hogy nagyon sokan, nem tudom, rákosok lesznek, autoimmun betegségek jönnek elő.
Különféle allergiás. Intoleranciák és mindenféle.
Azóta azért ez kezd változni. Azt is látom, hogy például akik mondjuk vegetáriánusok, vegánok lesznek, lehet, hogy ez is egy buborék, hogy sok ilyen emberrel találkozom.
Ezt válasszuk el nagyon erősen, hogyha javasoltam a vegán és a vegetáriánus.
Csak hogy a zöldségdoboz szempontjából végül is nekünk mindegy, mert hogy a zöldséget keresik. Tehát, hogy egyre többen vannak ilyenek, akik sok zöldséget esznek, szeretnének egészségesen élni, és hát vannak igen olyanok is, talán a legkevesebben még, de reméljük egyre többen, akik ebben látják a jövőt, hogyha változik mondjuk a klíma, egyre nehezebb lesz élelmiszerhez jutni, akkor közvetlenül a gazdával való kapcsolat lehet egy fontos pont, hogy még megkapjuk ezeket az élelmiszereket.
Egyébként, amit mondasz, azt szerintem nagyon fontos érv lehet emellett, a szemlélet mellett, hogy igenis egyre több a különböző érzékenységgel küzdő ember, és hogy ezek a, és ilyen minőségű alapanyagok azért ebben jók, és ebben segíthetnek. Meg még az jutott eszembe, hogy így hallgattalak, hogy azért nagyon komoly állami támogatási modellek vannak, tehát Franciaországban is említetted, hogy milyen összefogás van, társadalmi összefogás, hogy ott eleve a gasztrokultúra nagyon-nagyon magas szinten van, és például egy Michelin guide-os étteremben, ahova bent tudnak menni az emberek, ott általában ilyen alapanyagokból készül minden, és most direkt nem Michelin csillagos étteremet mondtam, de ha jól tudom, ebben mondjuk lehet, hogy nem vagyok pontos, csak hallottam, olvastam, hogy Ausztriában kimondottan van olyan támogatása, ami a vidékre költözés és a régi farmoknak a megmentését, és az állattartásnak a fenntartását támogatja. Én nem tudom, Magyarországon van-e ilyen.
Vannak támogatások, igen, azért látjuk pont ez, amit előbb említettél, hogy a terület alapú azért eléggé megöli a kicsiket, meg azokat, akik máshogy csinálnak, de azért fontos, igen, Magyarországon is mondjuk az agrárkörnyezetgazdálkodás. Kicsit talán a bio is erősödik, de hát nyilván lehetne ezt államilag sokkal erősebben támogatni, kiemelni, hogy mi is támogatjuk a kicsiket. Nagyon fontos, igen, probléma itt is, hogy a falvak ugye elnéptelen, milyen jó lenne, hogyha a fiatalok visszaköltöznének, gazdálkodnának. És pont ez a közösségi működés segít abban, hogy nem szigetelődnek el, mert hogy van sok olyan gazda, aki ide járt egyetemre, hazament, és akkor a barátaik mondjuk a közösségnek a tagjai maradnak, és akkor nekik termelnek. Tehát, hogy ez ezekre is megoldást kínál. Lehetne akár az is, hogy ilyen típusú gazdaságok szállítsanak közétkeztetésbe, ez is egy fontos témánk volt a napon, hiszen...
Főleg a helyi, megint a lokális iskolákba, óvodákba.
Milyen jó lenne, hogyha ilyen szinten is ugye az állam ezt támogatná, hogy akkor helyben termeljenek a helyi intézményeknek. Franciaországban, pont Lyonban én is voltam egy olyan Michelin csillagos étteremben, egy ilyen projekt találkozón, ahol a séf avval foglalkozott, szívügye volt a hüvelyesek és az alul használt gabonáknak a népszerűsítése, hogy a kórházakban milyen menüt tudnak adni azoknak, akik mondjuk nehezebben esznek darabos ételt, és hogy ezekből a minőségű élelmiszerekből hogyan tudják őket ellátni bent a kórházban, és ezek annyira jó példák, jó lenne, hogyha ide is valamikor eljutna.
Egyébként, hogyha megnézzük az országos lefedettséggel tudtok dolgozni, vagy tehát minden területen vannak gazdáitok, vagy vannak esetleg még vakfoltok, hogy hol nincsen még az Egyesületben gazda?
Érdekes ugye, hogy Budapest környék, vagy hát ez logikus is, mert ugye itt nagyobb az igény, kevesebb embernek van kertje, és egyébként ezt még kiemelném, hogy Magyarországon viszont azt mondják az ilyen nyugati partnereink, hogy itt még az nagyon jó, hogy van kert, vagy van kapcsolat kerttel, tehát hogy valahogy ez még jobban benne van a kultúrában, a mindennapjainkban, mint mondjuk Franciaországban. Ott is azért előfordul, de hogy már ugye kezdünk elmenni így a városok irányába, itt megmaradtak azért a termelői piacok, ez a kapcsolat. Tehát, hogy akinek van mondjuk még egy olyan rokona, aki valamit termel. Ő mondjuk kevésbé csatlakozik, mert lehet, hogy neki nem kell minden héten egy nagy doboznyi zöldség.
Van répa annyi, mint a
cukini. mi is egész nyáron cukkinit ettünk, de hogy...
Vannak ilyenek,
azt ismerjük.
Cukkinit,
valóban a tönköket, patiszont, ezeket elengedi az ember a kertben, és akkor igazából csak a, már nem győzi a különféle...
Hát akkor te azért valami jobb, nem valami jobb talajon élsz, mert azért a patiszon például az már elég talajérzékeny.
Hát na jó, de a cukkini, hát az például nálunk valamelyik évben itt teljesen elvadult, és meghódította a kertet.
Hallgatók közül, akinek van kertje, és nem termel, csak annyit javasolok neki, hogy egy kicsit rágyát tegyen valóban, és ültessen bele cukkinit. És olyan élmény, hogy hihetetlen. Egyrészt
igen.
Gyönyörű,
igen.
Másrészt nem tudja az ember hova tenni.
És hát nagyon finom, és nagyon tápláló, és egyébként így rengeteg étrendbe beültethetőek a tökfélék is.
Igen, szóval nyilván ez a város kapcsolat az, ami kell ezeknek a gazdaságoknak. Most már így észak, nyugat környékén is sok van, még így a dél az kicsit talán az
pont
a
az Alföld, ez egy ilyen, vagy ez a délalföldi régió?
Hát ez a Pécs környékére gondolok, vannak ott is bevásárló közösségek, tehát hát, hogy alakul ez. De hogy igen, hogy változik egy kicsit, hogy hol kezdenek bele, de most már így terjed jobban.
Egy dologról nem beszéltünk, már pedig, hogy ha már itt a Kulturaliban beszélgettünk erről a témáról, akkor ez a tájképről, arról mindenképp érdemes beszélni. És nekem az jut eszembe, Júlcsa, hogy amikor voltunk talán 2 éve Fertőtónál, nem tudom, emlékszel-e, hogy volt egy falu, ahol mindenhol a tó fele levezető részen ilyen gyönyörű kiskonyhakertek voltak, igen. Nem is olyan kiskonyhakertek. És hogy mennyire szép volt.
Igen.
Mennyire szép. Ugyanígy, hogyha valaki mondjuk legeltetést csinál, vagy gyümölcs ültetvénye van, igen. Akkor az a tájba az egy, hát az egy szépség. És hogy talán azért is fontos ez a szemlélet, mert hogy ez tájvédelem is a szó, klasszikus értelmében.
Igen, és miközben ezek a gazdák nagyon odafigyelnek arra is, hogy mit termesztenek, tehát, hogy mi az, ami illeszkedik a tájba. Nem biztos, hogy egy ugyanolyan zöldségdobozt kapunk a, nem tudom, Szentendrei szigeten termelő gazdától, mint a Mosómagyaróvár mellett termelő gazdától.
Nárcisz Eper, az a Szentendrei sziget.
És igen, tehát, hogy ők még hozzá nagyon odafigyelnek a biodiverzitásra, ugye a fajgazdagságra, nekünk is a dobozban nem is tudom hányféle paradicsom volt nyáron, biztos, hogy több mint 10. Kicsi, nagy, sárga, cseresznyarakú, fekete, igen. Édes, nem annyira édes.
Alacsony savtartalmú.
Igen, a többi zöldségből is, ezt kifejezetten keresik, és tudom, hogy ilyenkor tavasszal ez az egyik kedvenc részük, hogy rendelik a magokat, vagy fogtak magot, és akkor azt ültetik, tehát, hogy kifejezetten odafigyelnek erre, hogy tájba illeszkedő gazdás.
Hát igen, így a táj mellett azért azt is emeljük ki, hogy a növényekkel, a földdel való munka és kapcsolódás azért az egy nagyon lélekemelő, léleknemesítő folyamat, szóval...
Edzésnek sem rossz.
És hát testedzésnek sem rossz, tehát annál nagyobb csoda, főleg így most itt tavasszal így lehet buzdítani a cukkini termelésen túl a különféle, tényleg magát azt végignézni, ahogy egy növény kifejlődik, az élet csodája.
Egyébként még záró gondolat, itt felvetettél egy olyan témát, ami szintén érdekes, ez a hogy saját magának magot, vagy vásárolt magot. Azért egyáltalán nem minden, sőt, itt például arra is figyelnek, hogy ott a termelők, hogy csávázott-e a mag, vagy nem, tehát hogy vegyszeres, vagy nem vegyszeres, tehát hogy itt azért ez egy nagyon-nagyon mély és nagyon sokrétű kultúra, amiről beszélgettünk, és például a kiválasztás, hogy akkor olyan paradicsom lesz, ami ezen a vidéken jól terem, na akkor adjál abból, akkor is akkor elkezdődik egy tulajdonképpen fajnemesítési folyamat háztájon.
Igen, és meg is osztják egymással, tehát, hogy vannak erre találkozók, elmondják, hogy nekem a nem tudom, herencsényi paradicsom nagyon jól nőtt, azt próbált ki otthon, mert nálad is hasonló a talaj, és akkor nem tudom, ezt szerették a vásárlók, mert ebből jól be tudtak főzni, és egyébként régen is így volt ez, tehát, hát hogy igen. Van is ugye a Gamebank, ahonnan lehet rendelni minden tavasszal magokat, ezt érdemes megnézni annak, aki érdekelnek ezek a különböző fajták, és kipróbálni, hogy nem tudom, nem csak paradicsom van, mindenféle zöldség, hogy a különböző területekről milyen típusú zöldségek hogyan érzik magukat a mi kertünkbe.
No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen gasztronómiai, mezőgazdasági, tudatos vásárlói beszélgetést folytathattunk. Szerintem egyrészt nem látom a hallgatók visszajelzését, de szerintem sokakat érdekel mostanában.
Én is azt gondolom, hogy talán tudunk egyel tudatosabb életmódban hinni, meg lelkesíteni egymást, és ez egy jó út.
Perényi Zsófi, a Tudatos Vásárlók Egyesületének a munkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Zsófi.
Én is köszönöm.
Jó termés kívánok, és kevésbé forró nyarat, mint tavaly volt.
És fagymentes tavasz, mert most azért még azt kell kibekkelnünk első körben.
De legalább esik.
Legalább esik az eső. Így van. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ma este, és ez volt a Kulturali Mezei Dániellel és Pár Júlcsival. Várjuk Önöket legközelebb is jövő pénteken.